Beaton Studio.
Hello, olvasó! Én Szabados Ági vagyok, és ez itt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 39. epizódja. A mai adásban Hajnóci Soma kétszeres világbajnok bűvész lesz a vendégem. Soma egy igazi új generációs bűvész, aki a kártyapaklit és a cilindert okostelefonra cserélte. Most erről könyvet is írt, elképesztő trükkök hétköznapi tárgyakkal címen. Vajon meg lehet tanulni könyvből bűvészkedni? Ezt most kiderítjük. Aztán Kemény Zsófi író, szlemmer, költő árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Mielőtt viszont belevágunk, hallgassátok meg, miről fog szólni a Beaton Studio legújabb műsora.
Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödör mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Tudom, milyen elveszíteni azt, akit a legjobban szeretünk. Amikor éppen benne vagyunk, akkor könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat, és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Az Egyszer Lent podcastben két hetente mesélek el egy történetet, ami nagyon mélyre lökött valakit, aki aztán megtalálta az utat felfelé. Ha azt gondolod, mindennek vége, jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod.
Beaton Studio.
Meg lehet-e tanulni bűvészkedni egy könyvből? Mennyire trendi mesterség ez ma egyáltalán? És hogyan lehet a témában könyvet írni, miközben azt hiszem, hogy minden bűvész legnagyobb rémálma lehet, hogy leleplezik egy-két trükkét? Ezeket derítem ki a folytatásban. Vendégem Hajnóci Soma, kétszeres világbajnok bűvész, akinek karácsony előtt jelent meg könyve, amelyben nem csak gyakorlati trükköket ad, de olyan izgalmas helyzeteket is elmesél, mint hogy például hogyan dumálta ki magát bűvésztrükk segítségével, amikor megállította egy rendőr. Szóval vendégem Hajnóci Soma. Kétszeres világbajnok bűvész vagy, bepillanthatunk legalább ebbe a különleges szakmába is a következő percekben, de azzal kezdtem a felvezetésed, hogy meg lehet-e tanulni egy könyvből bűvészkedni. Szóval meg lehet-e tanulni, és ez volt a cél ezzel a könyvvel?
Hát természetesen. Ugye ez a könyv 50 olyan bűvésztrükköt sorakoztat fel, amiket hétköznapi kellékekkel, hétköznapi tárgyakkal meg lehet csinálni, mint egy mobiltelefon, egy fülhallgató, egy szívószál, vagy bármi ilyesmi, amiket könnyen meg lehet tanulni, be lehet mutatni. Nyilván nem az volt a célunk a könyv megírásával, hogy mindenkiből bűvészt faragjunk, és Magyarországot egy bűvész nemzetté avanzsáljuk, hanem inkább az, hogy egy olyan eszközt adjunk az emberek kezébe, legyen az egy fiatal, egy idősebb ember, akár egy apuka vagy egy nagypapa, amivel a barátokat, családot, ismerősöket egy picit szórakoztatni tudja egy összejövetel, egy családi ebéd, vagy bármilyen más ilyen szociális esemény alkalmával.
Elképesztően sok fogyott a könyvből, karácsony előtt jött ki, szóval nyilván jó volt az időzítés. Ez egy olyan dolog, ami sosem veszít a trendiségéből? Sokan szeretnének bűvészek lenni, vagy megtanulni ezeket a kis trükköket?
Hát a social médiának köszönhetően az utóbbi szerintem 10-15 évben a bűvészet azért ilyen újra trendi lett, ezt lehet mondani. Ugye a különböző ilyen tehetségkutató műsorok nagyon sok emberhez eljutnak, akár Ausztráliából, Amerikából, az Britain's Got Talent és minden máshonnan is. Hát az, hogy a bűvészet trendje, nyilván szerintem igen. Tehát én szeretem csinálni, azok, akiknek én csinálom, szeretik. Igazából ezzel a könyvvel is az volt a célunk, hogy közelebb hozzuk ezt a műfajt az emberekhez. Nyilván, ahogy mondtad, az időzítés is jó volt, tehát ez terv volt, hogy karácsony előtt jelenjen meg, meg ugye azért itt faktor volt, hogy nekem egy nagyon nagy ilyen social bázisom van, akiket elérek, tehát a YouTube-on is most már több mint 270 ezer feliratkozóval, nagyon sokan nézik, követik, amit csinálok, hál' Istennek, és bár volt bennem némi izgalom, hogy fogja őket érdekelni a könyv, de igen, tehát hogy elég sokan megvették a könyvet, most már a harmadik utánnyomás van, és még nincs két hónapja, másfél hónapja, hogy megjelent a könyv. Tehát iszonyú siker lett, harmadikak voltunk az országos sikerlistán, és ez legszebb álmainkba se. Tehát nem hittük el, hogy ez így ennyire működni fog.
Na de mi van azzal, amit felvetettem, hogy egy bűvésznek nem az a rémálma, hogy itt megtudják a titkait, meg a kis belső trükköket, ti meg most itt adtok egy csomót a kezünkbe, és ott van a megoldás, megfejtés.
Hát nézd, hogyha egy bűvész sem mondaná el a titkait, akkor egy bűvész lenne a világon.
Jogos.
Az a helyzet ezzel, hogy nyilván nem a világbajnoki műsorom legprominensebb műsorszámait magyaráztam el ebben a könyvben, hanem olyan trükköket tanítottunk meg, tényleg, amit a hétköznapi ember számára, a muglik számára is könnyen megtanulható, bemutatható. Nem az a célunk, hogy elrettentsünk bárkit, hanem az, hogy az emberek egy kicsit jól szórakozzanak. Az a helyzet a bűvészettel, hogy a bűvész trükkök megoldása az ugye titok. Uh-huh. És az emberik szeretik a titkokat. És igazából ebben a könyvben is ugye titkokra derül fény, és emberek megtudhatják bizonyos olyan dolgoknak a titkait, amik úgy tűnnek, mintha lehetetlenek lennének, és szerintem ez a varázsa valójában a bűvészetnek. A trükkök, amiket összegyűjtöttünk a könyvben, több szempont is előttünk volt, egyébként végigrágtunk közel 30 bűvészkönyvet, amikből szemezgettünk, új trükkök is betekerültek, és mindenképpen faktor volt, hogy könnyen megtanulhatóak legyenek a trükkök, hogy hétköznapi tárgyakkal bemutathatóak legyenek a trükkök. Próbáltuk tényleg a legfelhasználó barátabbra összerakni ezt a könyvet. Szerintem sikerült, de ezt nyilván nem nekem kell eldönteni, hanem majd az olvasónak.
Mondjuk el azért a hallgatóknak, hogy rettenetesen sok kép van benne, nagyon szép kiadvány lett. Tényleg végigvezetitek egy csomó trükknél a legelejétől a legvégéig, hogy milyen részfázisok vannak, feladatok vannak, vagy akár mozdulatok vannak, hogy ezt a trükköt végrehajtassuk. Szóval tényleg le lehet követni, de még egyébként videókat is készítettél hozzá, igen, amiket a neten meg lehet találni.
Felállítottunk egy websájtot, ahol nagyjából a trükköknek a fele be is van mutatva, és el is van magyarázva annak érdekében, hogy még jobban megérthesse az olvasó azt, hogy mi történik, mert elvégre azért a bűvészet egy vizuális műfaj. Fontos az szerintem, hogy főleg a bűvésztrükköket egy mozdulatban lássák az emberek, és hogy ne az legyen, hogy csak ilyen pillanatképek vannak kiragadva egy trükkből.
És vannak itt villámtrükkök, olyan trükkök, amiket a vacsoraasztalnál véghez tudunk vinni, vagy partiban, vagy gondolatolvasó trükkök is. Lehet, hogy nehéz, de van-e olyan, ami mondjuk egy nagy kedvenc, vagy egy nagy favorit a könyvből, amit mindenképpen kezdjük azzal, hogy azt megnézzük, elolvassuk, megtanuljuk.
Hát nyilván vannak olyan trükkök, amiket jobban szeretek én is, és kevésbé. Az érdekes az volt egyébként, mikor raktuk össze a könyvet Botonddal, a szerzőtársammal. Kelle Botond egyébként, ő teljes nevén hagyj említsen meg, ő én szakmai jobb kezem, együtt nőttünk fel a bűvészetben, és hogyha ő nem lenne, én nem lennék világbajnok, gyakorlatilag minden nagy projektet együtt csinálunk. Ő a másik kreatív producere az Illúzió Mesteri eseménysorozatunknak is, ami minden márciusban van, és ő lett így a társ szerzőre is ennek a könyvnek. Ez azért közös siker, tehát ez fontosnak tartom elmondani. De hogy visszakanyarodjak a kérdésedre, hogy kedvenc trükk. Tehát sok olyan trükk volt, amit én korábban nem csináltam egyébként közönség előtt vagy nézők előtt. Valahogy úgy eszembe se jutott, mert olyan egyszerűnek tűnt, és amikor fotóztuk meg, videóztuk a könyvet, akkor szembesültem valahogy, wow, ez is milyen jó trükk, hoppá, ez is milyen jó trükk, ez is milyen jó trükk. Tehát egy csomó meglepetés volt így az alkotási folyamat közben nekem is. Másrészt a kedvenc trükköm, én azt gondolom a 51. trükk a könyvben, amiben 50 trükk van, mert ugye elrejtettünk egy titkos trükköt a könyvben, ami szerintem a könyvnek a legjobb trükkje, és ez egy olyan trükk, amihez a könyvön meg kell keresni ilyen különböző segítségek alapján egy jelszót, felállítottuk egy websájtot, és hogyha megtalálod ezt a húsvéti tojást, hogy úgy mondjam, akkor hozzájuthatsz videóformában a 51. trükkhöz.
Alapvetően a fiatalok a célközönségük, azok, akik a legtöbb visszajelzést adják, a legtöbben megvették a könyvet, vagy a legtöbben szeretnék megtanulni a trükköket?
Én azt gondolom, hogy a tinik mindenképpen, de nagyon sokan megvették a párjuknak, barátjuknak, férjüknek is akár a trükköket, idősebb korosztályból is, tehát 20-as, 30-as, mondom 40-es, 50-es korosztályból is. Én, hogyha tippelnem kéne, bár nincs ilyen demográfiai szűrés a könyvolvasóiról, de azt gondolom, mondjuk a fele a tini és a fele a mindenki más, ami még mindig egy iszonyú jó eloszlás szerintem.
Sokszor használtad csajozáshoz a bűvészkedést?
Hát hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem lehet bűvészkedéssel csajozni, de nyilván számomra azért nem ez a primer oka, hogy miért vagyok bűvész. Én nagyon szeretek bűvészkedni, szeretem a szakmát, szeretem ennek az egésznek a művészetét. Az az igazság, hogy főleg amikor látnak engem bűvészkedni, főleg, hogy egy ilyen kicsit közvetlenebb, viccesebb, humorosabb vonalát képviselem a bűvészetnek, ez mindig felmerül ez a kérdés, hogy hú, ezzel jól lehet csajozni. És szerintem igazából ebben nem csajozni lehet, hanem a jeget lehet nagyon jól megtörni. Tehát nagyon könnyen oda tudsz valakihez menni, ugye, hogyha mutatsz 2-3-4 trükköt, akkor ugye rögtön van egy közös téma, akkor el lehet kezdeni beszélgetni, de hogyha utána nem tudsz elkezdeni beszélgetni egyébként a lányjal, akkor ez nem fog benne segíteni.
Felvezetőmben említettem, hogy volt már, hogy kidumáltad magad egy bűvész trükk segítségével. Mi volt ez a történet?
Hát remélem, hogy nem fogja ránk rontani a stúdióajtót most a tech, hogy ezt elmesélem, ezt a történetet. Megállította a gyorshajtásért. Egy esküvőre mentünk egyébként Balatonról át Kecskemét fele. Egyébként tényleg nem mentem sokkal gyorsabban, mint ami. Egyébként mindig betartom a SMS-ek korlátozás, csak most egy picit késésben voltunk, csak hogy
a pontosság kedvéért.
Igen. De hát megállítottak, és hát van ilyen, és abba torkolott az egész, hogy gyakorlatilag lenyomtam egy ilyen 20 perces ingyen haknit a két biztos úrnak és egy biztos hölgynek, hogy így mondjam, és annak ellenére, hogy gyors hajtásira állítottak, meg úgy engedtek aztán el a végén a dolognak, hogy bűvész úr, aztán siessen, nehogy elkéssen az esküvőről.
Hogy történik egy ilyen helyzetben, hogy elkezdett kimagyarázni, és hogy hozol egy bűvész trükköt?
Elővettem egy csomag kártyát, megkérdeztem a biztos urat, hogy látott-e már csodát, ő nagyon szkeptikus volt, mutattam neki egy trükköt, ő teljesen meglepődött, elkerekedett szemem, majd oda óbígatott a többieknek, hogy gyertek gyorsan, ezt azonban, ezt látotok kell, és akkor már így körbeálltak, mint valamilyen utcai performance kezdődött a dolog, és olyannyira egyébként belemelegedtek, hogy még az egyik cimborán még egy-két fotót is lőtt rólunk, de többször, amikor aztán például előbb meséltem, amikor bekopogtak hozzám az ablakon, és akkor is igazoltattak, megszondáztattak, nyilván negatív volt az egész, utána kiszálltam, aláírtam egy-két papírt, fotózkodtunk, tehát hogy ez egy ilyen nagyon mókás megélés.
Hogyan lettél egyáltalán bűvész? Hogy lesz valaki bűvész?
Hát én világéletemben orvos vagy ügyvéd akartam lenni, csak a szüleim ragaszkodtak hozzá, hogy bűvész legyek. Nem, ez nem így volt. Valójában az igazi történet az elég unalmas. Kaptam egy bűvészdobozt nagyanyámtól, nagyon megfogott a dolog, és hát ugye minden, szerintem az emberek felének van mondjuk bűvészdoboza, és egy fél évet vagy évet játszik vele a gyerek, és a legtöbben ezután leteszik, és úgy szoktam mondani, hogy aztán van az a hiba százalék, aki így marad, hát én olyannyira így maradtam, hogy itt ülök most veled, és beszélgetünk.
De tényleg, utána hogy jutsz el odáig, hogy most a bűvészetből keresed a kenyeredet?
Engem nagyon mozgatott a bűvészetben a versenyzés, azaz, hogy valami olyan 10 perc alatti versenyprogramot összerakjak, amivel valami újat mutatok a szakmának is, és elkezdtem egyre több nemzetközi nagy meghívásos versenyt megnyerni, a olasz bajnokságot, francia bajnokságot, Las Vegasban az aranyoroszlán feje díjat, amit a Siegfried és Royék adnak ki minden évben, és ennek a csúcspontja lett a 2009-es világbajnokság, ami nálunk 3 évente van, olyasmi, mint a sportolóknál az olimpia, amit kategóriában is megnyertem, és aztán a hétvégén mindig van nálunk egy ilyen nagy döntő, és ott egy ilyen Grand Prix díjat adnak ki a abszolút győztesnek, és azt is én hoztam el. És igazából ezután én még lediplomáztam, én egyébként pénzügyi vonalon végeztem, kontroller vagyok végzettségem tekintetében. Igen, de hozzáteszem, hogy Isten óvja meg azt a céget, ahol most én nekem pénzügyesnek kéne lenni, mert nem lenne benne köszönet. De utána igazából nem volt kérdés, hogy mivel fogok foglalkozni. Tehát itt volt a bűvészet, amit szerettem csinálni, imádtam, és megállás nélkül hívtak világszerte gyakorlatilag mindenhova. Úgyhogy így alakult. Én tényleg őszintén elmondhatom, én nem gondoltam azt, hogy ez lesz belőle. Ez lett, és én ezért nagyon hálás vagyok, hogy ez így lehetett.
Azt olvastam, hogy te voltál az első, aki a telefont valahogy beépítette az előadásba?
Uh-huh. Igen. Ez a... Igazából hárman voltunk, volt egy kanadai srác, aki nagyjából szerintem velem egy időben kezdett mobiltelefonokkal bűvészkedni, és volt egy francia fiú, hogy picit utánunk egy másfél évvel, de mindketten eltűntek idővel. Ez ugye azért a 2000-es évek elején volt, amikor még ugye okostelefonokról nem beszéltünk. Én a világbajnoki műsoromban ilyen régi Nokia telefonokkal bűvészkedtem, és azokat szaporítottam az ujjaim között, meg tűntek el, váltak füsté, duplázottak meg, és a végén minden ujjam között, tehát így 8 telefont tartottam, és ez volt az a igazából szerintem fontos az, hogy bűvészetben is, mint minden más művészeti ágban is valamilyen szempontból lépést tartsunk a korral, és az a legérdekesebb ebben, hogy ez 10 évvel ezelőtt, most már 11 évvel ezelőtt ez egy iszonyú modern műsornak számított, és most már kicsit poros a itt, mert ugye a telefonok is, a telefon csörgékesek is régiek, újságpapírral bűvészkedek, meg azt olvasok a színpadon.
Sőt, Népszabadság van a kezedben.
Igen, egy régi Népszabadság volt a kezemben, igen.
Igen, tegnap este megnéztem, fent van YouTube-on, úgyhogy meg tudjátok nézni Soma világbajnoki produkcióját. Lesz-e folytatása a könyvnek, a sikeren felbuzdulva? Mit lehet még könyvben a bűvészkedés területén bemutatni az olvasóknak?
Hát remélem, reméljük, hogy lesz. Nekünk terve volt, hogy egyébként ez egy több részes sorozatnak az első része legyen, főleg így, hogy sikeres volt, sokan szerették, sokan vitték. Én azt gondolom, hogy idén még nem, de talán jövőre egy második fejezet ennek a könyvnek. Nagyon sok mindent meg tudunk még osztani, ezt azért el tudom mondani.
Hajnóci Soma és Kelle Botond Elképesztő trükkök című könyvéről beszélgettünk, és a bűvészkedésről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Soma.
Köszönöm szépen én is.
Olvasni menő! Hogy ezt bebizonyítsam, ismert embereket kérek meg arra, hogy árulják el, melyik életük könyve. Színészek, zenészek, írók, műsorvezetők, a közélet ismert szereplői válaszolnak erre. Ezen a héten Kemény Zsófi, szemmel, költő, író, rapper, az, aki itt van velem szemben. Zsófi, mi a te életed könyve, ha ki tudod választani?
Nyilvánvalóan nem tudom kiválasztani, de ezért gondoltam arra, hogy elmondom az elsőt, ami igazából az elsőt, amit olvastam. Na, Sok jó semmiért című Shakespeare drámát olvastam el életemben először, harmadikos voltam, 8 éves, és hát értettem belőle, amennyit értettem, de ezt mondjuk értettem, mert a Kenneth Branagh féle filmet néztük Rongyosra a nővéremmel akkoriban, és azért olvastam el ezt, mert hogy azt rajongva szerettem azóta is bármit, ami Kenneth Branagh, azt így megnézem, mert hogy, tehát, hogy megtanított ez a könyv egyből rajongani, meg azt, hogy akkor utána is nézni, hogy mi az eredete, mi a nem tudom, az összes többi Shakespeare-t is elolvastam, aztán azokat nem is értettem nyilván, még 8 évesen, de ezt meg igen. Nagyon-nagyon szerettem magát a történetet, tényleg rengeteget tanultam belőle az életről, ilyen naivan álltam hozzá, mint a, tehát ez a naiv irodalom felfogás, hogy majd az ilyen életvezetési tanácsokat ad nekem, de aha, hát így bejött, mert tényleg rengeteget láttam, tehát a férfinő kapcsolat, és a hatalmi játszmák, és az intrikák, és mindenről. Ja, meg azt is megtanította, hogy az, hogy valami ilyen nagyon magasra van értékelve, micsoda irodalmi, nem tudom, Ulisszesz, és akkor nem tudom, 800 oldal, meg nem tudom, jaj, de nehéz, hogy ez nem így kell venni, tehát neki mész, akkor látod, hogy nyilvánvalóan azért teszik olyan magasra, mert élvezet, mert ad valamit, és hogyha nehéz, vagy valamit nem értek, akkor maximum tovább megyek, aztán később összeáll, vagy nem. Ebben a Sok jó semmiértben is, ugye, nyilván 8 évesen nem értettem, hogy a szerelmi szál benne, a Claudio és a Héro nagy romantikus szerelme, az nem egy nagy romantikus szerelem, hanem később rájöttem, hogy az bizony egy érdekkapcsolat. És hogy a valódi szerelem benne az meg a csipkelődő, de akik cseszegetik egymást, a Benedetto és a Beatrice, és hogy igazából ilyennek kell lenni, akibe beleszeret valóban a férfi, vagy akibe beleszeret valóban a nő, az vicces, az okos, az sziporkázóan humoros és dinamikus ez a kapcsolat, és hogy nem az unalmas döglött halizet, az érdek kapcsolat, de hogy akik viszont marják egymást, és nem tudom, na az viszont egy robbanó. Hát én valahogy így képzeltem onnantól kezdve, és ez be is jött.
Azért nagyon durva, hogy valaki 8 évesen Shakespeare-t olvas szerintem. Nyilvánvalóan ez azért is történt, mert édesapád ugye költő, tehát hogy gyanítom, hogy hamarabb a kezedbe kerülett Shakespeare ilyen piciként. Én nem tudom, kb. Szerintem a Két Lotit olvastam olyan tájt, azért egy Shakespeare-re nem biztos, hogy megpróbálkoztam volna.
Szerintem, hogyha a Két Lottit nem láttad előtte filmen, akkor sokkal nehezebb olvasmány, mint egy Shakespeare, mert én tényleg kívülről tudtam ezeket a párbeszédeket. A nagy részét azt mostanában így visszagondolva, hogy így mondom magamban a szöveget, a filmnek a szövegét, és akkor jövök rá, hogy Jézusom, ez mit jelent? Hát ez itt a szexről beszél, amiről így fogalmam nem volt nyilván. De hogy valahogy ettől olvastam inkább el, szerintem azt én kértem, hogy most úgy emlékszem, hogy beteg voltam, és otthon kellett maradnom, és akkor mondom, hogy mit olvassunk, fel neked, és mondom, nem, én majd elolvasom a Sok jó semmiért, mert hogy akkor már így tényleg kívülről meg volt a film. Szóval nem olyan durva szerintem 8 évesen, ez meg tényleg neki kell menni, vagy újra lehet olvasni, és minden életkorban mást fogadni.
Sok könyvnél így van. Azt mondom nekem, hogy nagyon sokszor felmerülő kérdés, hogy ma például már egy Jókait sem értenek a mai fiatalok, ehhez képest ott van egy Shakespeare, aminek a nyelvezete azért valljuk be nem a legkönnyebb. Szóval, hogy szerinted te hogy látod azért közelebb ez a fiatalokhoz, hogy mit kezdjünk ezzel, hogy mondjuk nem értik a nyelvét egy-egy könyvnek, vagy egy-egy műnek, amit akár feladnak nekik?
Hát ezzel nehéz mit kezdeni, de igazából, hogyha valaki elolvassa, az már sokat segít, tehát hogy ha ténylegesen elolvassa, és nem az anzás verziót olvass el a kötelezőkből, akkor az nagyon sokat tanít. Tehát az emberi agy, az emberi szókincs az agyban, az nagyon-nagyon plasztikus, tehát igazából, hogyha én látok egy szót, akkor ezt egy idő után be fogom helyezni kontextusból, és meg fogom tanulni, és akkor bővül a szókincsem, és nem tudom, a kapcsolatok a neuronok között, azok meg gyorsulnak. Uh-huh. Igen, már ennyit tudok a pszichológiából. Diploma, minden.
Shakespeare-t mondtál, meg ajánlottál, meg említettél, de mi az, amit leveszel a polcról, hogyha szórakozni támad kedved, és csak úgy olvasol?
Nagyon sok verset például. Hát, hogyha ha mondjuk hazamegyek az otthoni könyvtárunkban, akkor ott azért úgy akad könyv.
És milyen versek például?
Leginkább kortársak, meg nagyon sok ismerősöm, barátom folyamatosan adja ki a köteteit, azokat általában azért elolvasom, megnézem, hogy most mi az, ami foglalkoztatja őket. De Petrit például elég sokat, most legutóbb például Petri volt.
És hogyha azt kérdezem tőled, akinek tényleg az egész élete az irodalom körül forog, olvasol, írsz, és hát millió egy helyen megnyilvánulsz, hogy miért jó annyira olvasni. Ugye beszéltünk a szókincsről, aminek nagyon örülök, hogy kihangsúlyoztad, mert szerintem az egyik leglényegesebb dolog, ami miatt jó olvasni és hasznos olvasni, és lelki táplálékról is beszéltünk. De szerinted miért olyan fontos olvasni?
Szerintem lassabban öregszik az ember, mert az agya az frissen van tartva, és az szerintem a testet is frissen tartja. Tehát szerintem nagyon, nagyon fontos. Valahogy az ellustulásnak a jele, a koncentráció hiány, és én is telefonfüggő vagyok, nem azért mondom. Tehát én is gyakrabban veszem elő a telefonomat, mint egy könyvet, ez elég szomorú. De hogy az, hogy tudjunk figyelni, mert a figyelem az valahogy ki az életnek az összes területén nagyon fontos, tehát már egyáltalán, hogy a másikra oda tudj figyelni, az is, hogyha kevesebbet olvasol, kevésbé tanulsz meg koncentrálni, egy dologra figyelni, stb. Már akkor mondom, hogy érzelmileg, tehát az emberi kapcsolatokat is roncsolhatja. Meg mindenfélét, tehát egyszerűen a tanulás az nagyon jó dolog. És az könyvekben van a tudás,
hatalom és a tudás. Igen. Egyébként inspiráló, amit mondasz, és még ezt senki nem fogalmazta így meg, de tetszik. Azt megjegyzem, hogy tulajdonképpen hogy is fogalmaztál, hogy a szellemi munka az a testünkre is hathat, és hogy ez
meg az érzelmeinkre.
Meg az érzelmeinkre. Olvassatok Shakespeare-t, és olvassatok kortárs költőket, verses köteteket, amiket Zsófit említett nekünk az Életem könyve rovatban. Zsófi, köszönöm, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen a meghívást.
Nincs még egy olyan intenzív és intim együttlét, mint a szöveg és az olvasó együttléte, belehelyeződsz egy könyv világába, egy másik létezésbe, egy másik sorsba. Péter Figerge vagyok, és ez itt a Lapozz a 99-re, könyves podcast Szabadoságival.
Mutasd a könyves polcod, és megmondom, ki vagy. Igaz lehet? Mondd meg te. Én hiszek abban, hogy a könyvek megmutatják, milyen a lelkünk. A podcastet most is azzal zárjuk, hogy a saját könyves polcomról kapok le egy olyan kötetet, amit nagyon szerettem, ezért szívből ajánlom nektek is. Ezen a héten a 2020-as Egon Irodalmi Díj top 5-ös listájából hoztam nektek egy könyvet. Ez nem más, mint Láng Zsolt Bolyai című kötete, ugyanis az a megtiszteltetésért, hogy idén én is a zsűri tagja lehetek, és ennek köszönhetően akadt kezembe ez a mű. Az ifjabb Bolyai a regény címszereplője, a 19. századi zseni, a matematika Mozartja, a zene Einsteinje, hiszen a matematika mellett zeneelméleti munkáiban is korszakos felfedezéseket tett, amelyeket a korabeli tudományos körök hitetlenkedve fogadtak. Miközben kibontakozik előttünk egy bonyolult apa-fiú kapcsolat, és tanúi lehetünk egy meg nem értett gondolkodó mindennapi tépelődéseinek, aközben a történet másik szálán épp az ő rendkívüli életét és kéziratos hagyatékát tanulmányoz a napjainkban Láng Zsolt regényének íróhőse, aki ösztöndíjasként egy svájci kolostorban tölti napjait. Érdekes módon valahogy mindig felbukkan Bolyai, de hogy vajon mi lehet a párhuzam kettőjük között, vagy van-e egyáltalán párhuzam, az a regényből kiderül. A történet időben és térben váltakozó fejezetei között ennek a két férfinak az élete tárul fel előttünk. Itt is bebizonyosodik, hogy mennyire a gyerekkorunk, a szülői mintáink alakítják a sorsunkat, és iszonyú nehéz nem ugyanabba a gödörbe lépni. A történet fonalát egy óriási, több mint 10 000 jegyzetpapírból álló zűrzavaros kupac vezeti, hogy vajon milyen titkokra derül fény ott Svájcban ezekből a fecnikből, azt a könyvből derítsétek ki. Engem ez a mű annyira berántott, hogy egyből kedvem támad Svájcba utazni, szóval szerintem érdemes elolvasnotok. Tehát még egyszer, Láng Zsolt Bolyai, olvassátok el! Ez volt a Lapozza 99-re, a könyves podcast 39. epizódja.
A következő részben Dragomán György lesz a vendégem, akivel az új nemzeti alaptantervről fogunk beszélgetni, ami szerinte unalmas, taníthatatlan és több fontos szerző is kimarad belőle, például Ottlik Géza. Hogy ez miért gond Dragomán György szerint, erre keressük a választ. Majd Lévai Balázs író, rendező, producer árulja el, hogy mi a kedvenc könyve, végül pedig, ahogy már megszokhattátok, én is ajánlok egy letehetetlen olvasmányt. Ha érdekel, ki van a hangok mögött, hogyan készül a műsor, és nem akarsz lemaradni semmiről, akkor kövesd a műsort az Instagramon. Megtalálhatók vagyunk a Spotify-on, az Apple és a Google Podcast-en, és mindenféle más lejátszóban is. Ha szeretnéd, hogy minél többen megismerjék a könyves podcastet, akkor ne felejtsd el 5 csillaggal értékelni, mert így kerülünk előrébb a toplistán. Köszönjük! Ha kíváncsi vagy, mi milyen podcasteket hallgatunk, iratkozz fel hírlevelünkre a beatonstudio.com weboldalon. A műsor zenei és utómunkaszerkesztője Szűcs Dani, a szerkesztő Lukács Luca, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Rihárd. Szabadoságit hallottátok, egy hét múlva újra találkozunk, addig is a könyv legyen veletek!
Beaton Studio.